Még mindig dr. Bohács Krisztina képességek fejlesztésével foglalkozó intelligencia kutató a vendégem, és arról beszélgettünk, hogy sok mindent lehetne, másképp lehetne könnyebb a szülőknek a dolga, mert hogy nagyon nehezített pálya az, hogyha valaki egy sérült vagy fogyatékossággal élő gyermeket gondoz és fejleszt, és próbál neki a legtöbbet adni, amit csak tud. Te mikor mondtad ki először, vagy mikor fogalmazódott meg benned először, hogy nem lehet a géneké az utolsó szó?
Hát ez visszanyúlik azokra az évekre, amelyeket Izraelben töltöttem a családommal. Tulajdonképpen elképesztő szintekre vittek gyerekeket Izraelben, még intellektuális képességzavarral is. Ugye azért említettük ezt, hogy szellem, lélek és test. Azért azt lehet látni, hogy nagyon intuitívek ezek a gyermekek. Valahogy az igazságot gyakran kimondják. Van egy olyan érzékszervük, nevezzük így, ez a nusz görögül egyébként, ez a szellem, amely rendkívül fogékony szimbólumokra, rendkívül fogékony arra, hogy te hogyan közelítesz hozzájuk, és valami, ez túlmutat az értelmen, de megragadják ezzel a kis szellemi részükkel azt, hogy ki is az a másik személy, aki bejött a szobába, és nagyon erős igazságérzettel rendelkeznek nagyon gyakran, és nagyon intuitívek. És akkor kérdeznek valamit, és akkor így rájössz, hogy fú, ez egy nagyon-nagyon szuper kérdés volt egyébként. Szóval itt tulajdonképpen lepereg az emberről ugye az, hogy rang, meg foglalkozás, meg hogy mit tanultál, hanem jócskán mesztelenre vetkőzve kommunikál az egyik ember a másikkal ilyenkor. Visszakanyarodva, igen, Izraelben nagyon erős sok kutatás, nagyon érzékenyen, intuitíven látják, és ők nagyon sokat foglalkoznak epigenetikával, és ez nyilván durván általánosítás, de ugye a Feuerstein professzor, aki nekem azért a legelső nagy mentorom volt, és hát ugye az epigenetikának tényleg az a lényege, ez pozitív-negatív irányba működik, hogy ugye azért a környezeti hatásokra, hát majd a következő generáció életében, de nagyon markáns változások jönnek létre, és ez egy óriási vita a pszichológiában, hogy nature or nurture, hogy a gének, vagy pedig a környezet az, ami valójában befolyásol
vagy
téged,
melyik
vagy melyik mennyire, vagy hogy hogyan, és pro-kontra rá lehet csodálkozni egyiknek vagy másiknak az erejére, de mindazonáltal, hogyha utaltál a beszélgetésünk legelején arra, hogy nem így fogalmaztál, de a Pygmalion effekt, amit én így rá raktam, amit kérdeztél, hogy mennyire számít, hogy mit gondolunk, és a gyerekről is mit gondolunk, és ilyen dolgok. Igen, ezt a pszichológia többek között Pygmalion effektnek nevezi. Számos kutató foglalkozott azzal azért, hogy némi túlzás azért ez, hogy az vagy, amit gondolsz, de hogy a gondolatainknak óriási teremtő ereje van, és az is biztos, hogyha mondjuk én szisztematikusan úgy viselkedek egy gyermekkel, hogy ő ügyes, hogy ő okos, és ilyen impulzusokat adok nagyon hosszú időn keresztül, és különböző fogásokkal, tippekkel, de én bebizonyítom, és eljuttatom őt egy sikeres megoldásra, és ő valóban megéli azt, hogy aha, kijött az eredmény, vagyis én tényleg okos vagyok,
akkor ez
írdatlan mértékben visszahat. Nagyon-nagyon. De ellenkezőleg is, tehát hogyha mondjuk most te elkezdenél velem úgy viselkedni, PhD ide vagy oda, hogy én mennyire buta vagyok, ostoba vagyok, és így tovább, akkor olyan lennék egy idő után, mert ez a környezeti hatás ér.
Tehát iszonyatos fontos.
Iszonyatosan fontos.
Hogy
és hát hogyha most ezt egy kicsit tényleg még szakmaibbá visszük, nincsen más gyógyszer. Hát ugye az ADHD-nál mindig kérdezik a szülők, hogy figyelemzavaros a gyerekem, figyelemzavaros és hiperaktív, vagy csak figyelemzavar van. És 500 000-szer elmondjuk, hogy a positive parenting, hát ez valahol ugyanez, hogy nem azt mondom, hogy nem jó, nem helyes a megoldás, ez így nem jó. És ugye az a gyermek az egész nap azt hallja, hogy nem, és akkor beindul ez a fear of failure, a hibázástól, a bukástól való félelem, és akkor már el se kezdi a feladatot. Tehát, hogyha ezt akarjuk, akkor így lehet nagyon szépen idézőjelben leblokkolni egy gyereket.
Tehát emelni is blocking, lehet, meg tönkretenni is lehet.
Abszolút. És a pozitív parenting meg pontosan ez a lényege, hogy nem azt mondom, hogy nem jó, hanem azt mondom, hogy nagyon közel jársz. Még egyszer, ott vagy már, majdnem.
És ez olyan jó, hogy mondod, hogy lehet másképp, vagy lehet jobban csinálni a dolgokat. Te egy véletlen folytán kerültél egyébként Izraelbe, sokszor említetted már a beszélgetésünk alatt Jeruzsálemet, a professzort, akivel összehozott a sors, mondjuk így. Ha ez nem történt volna meg, akkor nyilván ez az út sokkal hosszabb, vagy más lett volna. Mi az, amit ott megtanultál igazából szemléletben, gondolkodásban, ami ezen az úton elindított, mert hogy ennek a professzornak a csapatába kerültél aztán bele később.
Így van, így van, és valóban nem fukarkodott a tudásával irányomban soha, így a családomat is nagyon szerette, sokszor ott vacsoráztunk nála, de azért nagyon szakmai maradt mindig is a kapcsolatunk.
Tehát a gyermeked érintettsége kapcsán kerültél vele kapcsolatba?
Persze, így van, így van. Tehát hogyha az a kérdésed, hogy hogyan, vagy ez a sorsban hogyan zajlott, hát ez egy nagyon egyszerű volt, én még ebben a nagyon tagadós szakaszomban voltam, és őrületesen írtam mindenfajta cikket, meg hát ilyen bölcsész lét, és akkor tulajdonképpen ekkor az egyik cikkemre így felfigyeltek, és én akkor kaptam egy ösztöndíjat Izraelbe. Semmi köze nem volt ehhez az egész tanulási zavarok, fogyatékos, ilyen ügyekhez semmi, és én akkor ott egy masav ösztöndíjjal, egy 3 hetes ösztöndíjjal, ott én találkoztam egy hölgyel. Ez a hölgy, semmi extra nem volt benne, Sharonnak hívták, magas sarkú, feszülő farmer nadrág, de egy hihetetlen spiritusszal rendelkező hölgy volt, és valahogy én neki mertem ezt először elmondani, hogy itt vagyok, van, tehetetlenek vagyunk, nem tudom, hogy mi van a gyermekemmel. Őt egy esten ismertem meg, ennek az esnek az volt a lényege, akkor még terrorcselekmények voltak Izraelben nagyon masszívan, és a Maxim éttermet Haifába felrobbantották. És ennek kapcsán volt ott egy ilyen est, és a Sharon elmondta, hogy az ő lánya egy ilyen terrorcselekmény áldozata lett olyan mértékig, hogy tulajdonképpen életben maradt, de hát sajnos a bélrendszere kifordult, tehát egy nagy baleset ilyen belehajtott egy palesztin buszsofőr a lányába, és akkor utána a rehabilitációjáról mesélt. Tulajdonképpen nem fogadjuk azt el, hogy nincs tovább, medikai megoldások vannak, ő inkább medikai vonalon harcolt. A gyermeknek 17 műtéte volt a következő másfél évben, de tulajdonképpen teljesen egyben van. A Monik, így hívják, egy nagyon szép fiatal hölgy, és már azóta gyermekei is vannak. A lényeg, hogy ő ezt ezen az estén elmesélte. És hát elmesélte azt, hogy ő nem adjuk fel soha, és hogy mindig tovább kell menni, és mindig van valami megoldás. Hát tulajdonképpen ez engem akkor ott olyan nagyon szíven ütött, és akkor ő ahelyett, hogy megsajnált volna, így végighallgatta, hogy hát, hogy nem tudom, mi van a Marcival, és itt a írdatlan mértékig összeszidott. De nagyon nagy szeretettel, de nagyon leszidott. És akkor
az
mondja, hogy van neked,
kellett,
van neked eszed? Uh-huh. Van neked valami a fejedben? Így kérdezte. Something in your brain? És így néztem, és hát, hogyha nem boldogulok az országomba, akkor ki kell menni. Mi ez, hogy te itt íze? És gyakorlatilag szidás mellé tetteket is kaptam. Ő akkor lerendezett nekem 2 vizitet izraeli központokba, és akkor oda látogattunk a Marcival.
És itt nyíltak meg az
ajtók. És a repülőutam előtti este kaptam egy sort, hogy van egy idős professzor Jeruzsálemben, akit feltétlenül látogassak meg. Dobtam neki egy sort, és már válaszolt is, és 2 nap múlva már ott voltunk.